32. Zsoltár 8. versét szeretném felolvasni nektek. Nagyon szeretem ezt az ígét. Úgy szól, bölcsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. És azon gondolkodtam, hogy gyerekkorban nem szerettük, amikor azt mondták a szülők, hogy rajtad van a szemem, rajtad lesz a szemem. És kicsit fenyegetően is hangzik talán egy picit ez a gondolat, de hogyha jobban megvizsgáljuk és jobban ránézünk, azt mondja, hogy mielőtt rajtam lesz a szeme, azelőtt mit csinál? Bölcsé tesz, megtanít, melyik úton kell járnom, tanácsot ad, és ezután mondja azt, hogy rajtad lesz a szemem. És mégis ez is olyan érdekes, hogy ezek megelőzik, és utána jól érteni ezt az ígét, azt, hogy mit is akar mondani ezzel, hogy rajtad lesz a szemem. Tehát ezt értsük jól, Isten le nem veszi a tekintetét rólunk. Az őrző, óvó tekintete rajtunk lesz. Hogy mennyivel másképp hangzik ez így, igaz? Mint hogyha azt mondom, hogy rajtad van a szemem, vagy rajtad lesz a szemem. Hogy azt mondja, hogy le nem veszem rólad őrző tekintetem. Amit szerettem volna ebből az ígéből, amiért megemlítettem, hogy tehát ő bölcsé tesz, megtanít, és megmutatja nekünk, hogy melyik úton kell járjunk, és utána pedig le nem veszi rólunk a tekintetét. Ezzel a képpel vagy gondolattal fejeztük be a délelőtti alkalmat, ezzel a kérdéssel foglalkoztunk délelőtt, hogy szabad-e szombaton jót tenni. Azt gondolom, hogy adventista berkekben, adventista gyülekezetben az adráról beszélni talán fölösleges is, hiszen mindenki tudja, hogy mit tesz az adra, mi a feladata. Hadd kérdezzelek meg benneteket, szeretném délután, hogyha úgy beszélgetnénk főleg erről a dolgokról, ezekről a dolgokról, hogy a füredi gyülekezetbe, balatonfüredi gyülekezetbe adrás valaki van választva gyülekezet által? Megválasztott ilyen személy nincsen, ugye? Érdemes elgondolkodni rajta, és érdemes esetleg ezt újra fontolóra venni, hiszen jó volna közelebbről látni. Hogy érzitek, hogy az adra balatonfüredi gyülekezetben hol tudna, vagy jelen tudna-e lenni, vagy jelen tud-e lenni? Van-e rá igény és lehetőség? Igen? Tessék?
Mondom már, hogy volt itt az adra, hogy négy évig tudtunk úgy, sőt, tovább is, de a város felé olyan 4 év volt, mind meg volt a kis helység, garázs helység, és nagyon jó volt, és tényleg sok mindenkit megismertünk, és tényleg mozgott a gyülekezet, és az az igazság, hogy ki nőttünk, hogy mondjam, idősebb lettünk. Ugye, hárman voltunk, de tényleg az egész gyülekezet, ha csomagosztásról volt, bármiről volt szó. És valahogy most úgy vagyunk, hogy idősek vagyunk jobban.
A fiatal is szűnt a
lehetőség. Meg is szűnt a lehetőség. Uh-huh. Megszűnt a lehetőség. Uh-huh. Akkor igen, akkor volt. És működött.
Igen.
Tehát az egész gyülekezet. Szóval tényleg karácsony, húsvét, bármi, ha úgy jött, az a tényleg úgy volt, hogy az egész gyülekezet volt. Szép időt.
Igen. Ugye az adra, tehát a, Az ADRA az az adventista egyház, hetednapi adventista egyháznak a humanitárius szervezete. Ez nem egy magyarországi intézmény. Az ADRA Hungary az a magyarországi képviselete ennek, de az ADRA az a világ 130 országában működik. Hogy gondoljátok, hogy ez sok vagy kevés? Hát nyilván, hogyha úgy nézzük, hogy ma körülbelül a világon mondjuk olyan közel 200 ország van, abból 130 országban jelen van az ADRA, az akkor talán nem olyan kevés. Elég szép jelenlét. Magyarországon, mint látjátok, 56-tól lehet már fellelni, de mint a magyarországi ADRA, mint alapítvány, az 1991-től létezik. Nem ugyanazon szükségletek miatt alakult akkor az ADRA, mint ma, milyen szükségletek vannak jelen az ADRA irányába. Tehát nem ugyanaz volt akkor a szükséglet, nyilván az 56-os időszakokban egészen más volt a szükséglet. Mégis, hogyha megnézzük ugye az ADRA-nak a célját, az alapvetően nem változott. Alapvetően mindig az volt a célja, hogy a hátrányos helyzetű, hátrányos társadalmi rétegben, életminőségekben élő embereknek javítson valamit az életükön, az életminőségüket. Az esélyegyenlőség elősegítése, vallási, etnikai, faji, politikai megkülönböztetés nélkül. És ennek azt gondolom, ennek a mondatnak a vége a legnehezebb. Tehát amivel állandóan küzdünk mi is, és azt gondolom, hogy mindenki küzd, amikor mondjuk találkozunk valakikkel, akik láthatóan rászorultak a segítségre, de mégis úgy látjuk, hogy ők viszont nem tesznek meg érte semmit, illetve hát, hogy más hogyan teszi, és akkor nehéz ezt elvonatkoztatni aztán a másikat, aki viszont megtesz mindent, és mégis abban a helyzetben van, de ugyanolyan etnikumú, vagy ugyanolyan féle fajta ember. Tehát az ADRA az a világszéles szeretett szolgálat itthon is, és külföldön is, ugye ez a lényege. Elhíresült az ADRA-n belül ez az Assisi Szent Ferencnek ez a mondása, hogy hirdesd az evangéliumot, és ha szükséges, használj szavakat is. És azt gondolom, hogy ez az elmúlt 15 évben körülbelül az ADRA magyarországi utóbbi 15 évének az eredménye az, hogy ez úgy meggyökerezhetett ez a gondolkodásmód. Ezt köszönhetjük, azt gondolom, az ADRA eddigi ügyvezetőjének, a Csakko Zohán Tündének, aki mostanáig betöltötte ezt a szerepet. Egy olyan időszakba vette át ő az ADRA ügyvezetését, amikor eléggé nehéz volt, tehát rendbe kellett tenni az ADRA-t, egy picit a gyülekezetek, illetve a testvérek irányába is megromlott az ADRA-nak a megítélése, és a társadalom részéről is, meg politikai részről is meggyengült egy kicsit a bizalom az ADRA irányába. Ekkor vette át a Tünde az ADRA vezetését, és mostanáig végezte ezt, és nagyon jól működött is ez. Bizonyos dolgokat tényleg rendbe tudott tenni, sok egyéb dolog volt, majd egy pár képet felpörgetek róla, hogy mikről szólt az ADRA, miket tudtunk tenni, miket tettünk. Mégis most ott, mivel hogy ő lemondott erről a tisztjéről, így egy új vezető került, és egy kicsit megfogalmaztunk egy kicsit újabb irányvonalat is ezzel kapcsolatban, hogy merre szeretnénk haladni az ADRA további életében. több telefonbeszélgetésem volt az utóbbi napokban az új ügyvezetővel, aki nem más, mint a Zoli Sitkei Zoltán, így van, Sitkei Zoltán, Sitek, aki debreceni, és, vagyis hát ott azon a részen lakik, feleségével, gyermekével, egy olyan valaki, aki már nagyon régóta benne van az ADRA kuratóriumában is, az ADRA munkájában tevékenyen részt vett már nagyon régóta. A Miskolci mentő egységnek is a tagja, ilyen gyakorlati módon is sokat részt vett, akár a Vörösiszap katasztrófától kezdve a mentünk, tovább mehetünk a tiszai árvízig, mindig jelen voltak mindegyik ilyen helyszínen a mentőcsapattal, és ADRA színekben is mutatkoznak. És folyamatosan tette és csinálja, és ő most a új megbízott ügyvezető igazgató egy hónapja körülbelül. Vagyis még nincs egy hónapja. Elvállalta, én nagyon örülök neki, és nagyon támogatom, hiszen egy tevékeny agyés ember. Amit szeretnénk a következőkben, a jövőre nézve, hogy egy kicsit a fejlesztési programok irányába szeretnénk elmozdulni, nem elhagyva az eddigieket, tehát ami eddig volt és van, ezeket is folytatni, hiszen vannak nagyon jó programjaink, erről is fogok majd néhány dolgot mondani. Egy különös társadalmi helyzetben élünk, különös társadalomban, amikor az emberek, hát ez a fogyasztó társadalom, és az emberek úgy vagyunk, hogy mert én megérdemlem, ugye ez egy külön nemzedék, hogy nekem ez megjár, hát miért ne? A vágyak azok előtérbe kerülnek a mai világban, hogy szeretnék egy jobb telefont, jobb autót, jobb ezt, jobb azt, jobb amazt, és hát ebben a az elszabadult vágyaktól hajtott világban kell nekünk megmaradni és kereszténynek lenni, és ugyanebben a szociális munkát is végezni emberekkel. Ez elég nehéz, különösen olyankor, amikor találkozunk olyan emberekkel, akik megkeresnek bennünket, hogy nehéz helyzetben vannak, és ránézünk, és látjuk azt, hogy tényleg a mély szegénységben élnek, és akkor megtaláljuk kérdezni tőlük, hogy miben segíthetnénk, és hát akkor mindjárt fogják, és előveszik az ő kis listájukat. És akkor találkoztam éppen a múltkor egy ilyen listával, elmondta az illető, hogy kellene nekem pénz, akkor élelmiszer, akkor kellene zuhanyfüggöny, edények, egy okostelefon, működő okostelefon, és akkor egy picit ugye elgondolkodik az ember ezen, hogy nyilván kellhet, de mire kell egy okostelefon egy mély szegénységben élő embernek. Ahhoz, hogy azt tudja használni, akkor internet előfizetés kell, meg ez, meg az, meg amaz. És tehát, hogy ez a fogyasztó társadalom, ez diktálja még a szegény rétegnél is, tehát ott is, ahol érthetően nem érik el ezt, és nem tudják megfogni, ott is diktálja ezt, hogy ez kell nekünk. És itt nekünk valahol okosnak és türelmesnek lenni az emberekkel, ez mindenképpen akkor lehet, hogyha elfogadóak és szeretettel vagyunk ezek iránt, az emberek iránt. Ez semmi más, tehát sehogy máshogy nem működik, mint hogyha szeretjük az Istent, kapcsolatunk van az Istennel, és hogyha hitelesen éljük meg az életünket a hétköznapokban is. Itt felsoroltam egy néhány dolgot, amik nagyon fontosak még, hogy valóban sokszor ilyenkor elmegyünk arra, hogy tanácsolunk. Ugye az előbb mondtam, hogy az evangéliumot, ugye Assisi Szent Ferenc mondatát idéztem, hogy hát mondjuk az evangéliumot, és ha kell, akkor használjunk szavakat is hozzá. Hát mi gyakran inkább azokat szeretnénk csak tenni, tehát szívesebben prédikálunk el dolgokat az embereknek, viszont ilyen helyzetben, amikor segítségre szoruló emberekkel találkozunk, akkor nyilván ritkábban várják a tanácsot, inkább csak azt, hogy hát ugye számtalanszor jön a visszahívó, tehát nem is hívnak, hanem küldik ezt a visszahívó üzenetet, hogy hívjam vissza a számot, és akkor visszahívom, és akkor elmondják, hogy hú, hát ő nekik most nagyon nagy szükségük lenne erre meg arra. Ja, meg most különben is most húsvét van, és nem tudott csoki nyuszit venni a gyerekeknek, mert annyira rossz helyzetben vannak, vagy Mikulásra, és akkor hát most gyorsan-gyorsan én szaladjak el és vegyek, mert kell ez nekik, és akkor mondom, hogy igen, de talán nem ez a legfontosabb. Kenyér van otthon, tej van otthon, hát azt mondja, az van, hát akkor olyan nagyon nagy baj nincsen. Hát, ezeket úgy kezelni, és az emberek nehezen tanácsot nem akarnak, hanem az igényük kielégítését. Nézzünk egy pár programban bele, tényleg csak így futólag szeretném ezeket megemlíteni, hogy például a gyermekétkeztetési program, nem tudom mennyire ismert előttetek, egy nagyon jó program kezdeményezése volt, ez szintén még a Tünde programja volt, és szeretnénk ezt is még tovább folytatni. Ez olyan, amikor iskolákba bemegyünk, és azt mondjuk, hogy most tudnánk, mit tudom én, 13 gyereknek a fél éves étkeztetését biztosítani, kifizetnénk, és akkor szerződést kötünk az iskolával, vagy az étkeztető céggel, és akkor ezeket a rászoruló gyerekeknek fizetnénk elő az ő étkeztetésüket, hiszen sokszor úgy mennek be a gyerekek, erről ti is hallottatok bizonyára, hogy úgy mennek be, hogy éhesen van, hogy elájulnak az éhségtől az iskolába, mert nincsen megfelelő. Tehát ez nyilván régiónként különböznek ezek a helyzetek. Hát még a saját gyermekeinknél is volt ilyen, hogy hazajött a fiunk az iskolából, és akkor mondja, hogy nagyon éhes, hát te vittél uzsonnát. Hát igen, vittem, de mondja, hogy az osztálytársa valaki, hát annyira éhes volt, és ő neki nem volt ennivalója, és akkor odaadtam neki az én uzsonnámat. Ez egy szép dolog volt. Katasztrófa helyzetekben tényleg ez a legfontosabb, aki kétszer ad, az gyorsan ad. És ezt szeretjük gyakorolni, nem csak katasztrófa, hanem minden helyzetben, hogy aki kétszer ad, gyorsan ad, a gyors segítség, dupla segítség, és hát igyekszünk mindig minél hamarabb a frontvonalba kerülni, és minél előbb segíteni. Talán érdemes egy kicsit ennek a mondatnak a második felét is látnunk, mert ez a mondás, ez nem csak eddig tart, csak mi eddig ismerjük leginkább, hogy kétszer ad, ki gyorsan ad, semmit ad, ki késve ad. Tehát semmit ad, ki késve ad. Ez is nagyon érdekes, hogy látni a másik felét a mondásnak, hogy nem csak az van, hogy gyorsan lehet adni és kétszer adni, hanem semmit adni. Más programot szeretnék még megemlíteni, és ez a nyárra szintén működő programunk lesz, a balatonlellei táborozás, ahova olyan gyermekeket hívunk és várunk minden évben, akik vagy nevelő otthonban, vagy nevelőszülőknél nevelkednek, nőnek fel, illetve sokszor volt már olyan, többször olyan idő is, amikor beteg, illetve gyógyult gyermekeket vittünk a táborba, akik mondjuk rákbetegek voltak, és gyógyuló állapotban voltak, és azokat a gyerekeket szüleikkel vagy családjukkal együtt vittük ebbe a táborba. Ma is nagyon jó kapcsolatom, vagy megvan a kapcsolatom ilyen családokkal, akiket én vittem Pécs környékéről, így a rák gondozóból. És nagyon érdekes volt, egyik családot én vittem el, a három gyereket és az anyukát autóval Balatonra, és amikor átértünk hogy a hegyen, és ott már haladtunk a Balaton felé, és megláttuk a vizet, akkor a gyerekek pont úgy néztek, mint az én gyerekeim, amikor legelőször mentünk az Adriára, és meglátták a tengert, és a nyitott szája, hogy ők soha életükben még nem voltak a Balatonon. És az egy élmény volt, olyan emberek, olyan gyermekeket vittünk, akik tudták értékelni ezt a segítséget, ahol a táborba ugye bibliai gondolatokat is nyernek. Ezek a családok, kimondottan, akiket én vittem, olyanok voltak, akik abszolút nem voltak vallásosak. Tehát úgy nőttek fel a szülők, hogy teljes ateizmusba, és jól is érezték magukat ebbe, és elmondták előre nekem, hogy jó, de muszáj bemenjünk mi is ezekre az alkalmakra? Nem muszáj bemenjetek. Jó, akkor nem megyünk be. És akkor én csak egy-két napot tudtam ott velük lenni, de később megtudtam azt, meg a képekből láttam, hogy aztán mindig ott voltak, és a programban benne voltak, és nem csak a gyerekek, hanem a szülők is, és nagyon jól érezték magukat. Valami marad, valami biztos, hogy átmegy nekik. Tehát ez a program is folytatódik tovább. Ugye ezek a nevelő szülőknél, illetve nevelő hálózatban nevelkedő gyermekeket utána is kísérjük, és próbáljuk utána is az életüket tovább nézni, és tovább figyelni. Hát a keresztény motorosok, azok minden évben vendégeink, és megmotoroztatják a gyermekeket, és ezt nagyon élvezik, és mindig várják, hogy mehetnek egy kicsit ezeken a choppereken. Különböző koncerteket tartunk, és segélykoncerteket, amiknek a bevételét minden esetben valami nagyon fontos segítségre szoruló embereknek ajánljuk fel. Különböző otthonok vannak, meg nevelőszülőhelyek, hát ha teljesség igénye nélkül mondanám, Tibor Szállás, Dorog, Fót, Győr, Nágocs, ezek a helyek, ahol vannak ezek, és ide járunk ezekhez a gyerekekhez újból és újból, és akkor egy-egy alkalommal, egy-egy vasárnapot együtt töltünk, és így örülnek az együttléteknek, és várják ezeket az együttléteket. Igen. Tehát, ahogy mondtam, az Adra az most egy nagyobb változáson ment, illetve megy át, és az új vezető kérése és gondolata, hogy próbáljuk meg bevonni a gyülekezeteket is jobban az Adra tevékenységébe, olyan formában is, hogy a gyülekezetek mérjék fel az igényeket, hogy mire volna szükség helyi szinten. Szeretnénk ezeket a fejlesztési programokat nem csak föntről irányítva működtetni, hanem hogy a gyülekezetek igénye alapján és az igények felmérése alapján biztosítani. Hogy gondoljátok, hogy itt Balatonfüreden milyen igények lennének az ADRA munkájára. Mondok azért csak esetleg ötletként egy pár dolgot. Nemrég egy helyen valahol ott a Tiszavidéken történt, hogy nagyon szegény faluba, és nagyon sok szegény él a faluban, és elkezdték, az ADRA elkezdte, hogy vetőmag programot csinált, hogy megvettük a vetőmagot, valami növényeknek a vetőmagjait, és akkor megtanítani ott az embereket földet művelni, hogy fölkapálni, elvetni, gondozni, és akkor, hogy legyen valami belőle, különböző házi vetőmagok, háznál szükséges dolgokra. És ez működött is már évek óta, és most jelezte ott az önkormányzat, a helyi önkormányzat, hogy ez nagyon szép, és nagyon jó, és ennek nagyon örülnek. Mi volna, hogyha az ADRA, vagy mi adventisták, egy ilyen életvezetés, tanácsadás dolgot folytatnánk, hogy tartanánk ilyen dolgokat, amikben pénzkezelés, család, egyéb dolgokat érinteni, és erről beszélgetni. És akkor elindult most az ADRA, vagy most indulunk el ebbe az irányba náluk is. Csak úgy mondtam, mint egy ötlet, tehát hogy nem feltétlenül arról van szó, ami a klasszikus értelembe vett ADRA programjaink, hogy van 25 zsák ruhánk, és akkor ezt kiosztjuk rászorulóknak, hanem ez egy picit másabb jellegű, másabb formájú. Tehát akár ilyenbe is lehet gondolkodni, vagy ilyenbe is lehetne gondolkodni, hogy akár ilyen életvezetési programok, de más is, tehát ahogy a helyi vagy máshol volt, hogy játszóteret volt, egy közösségi játszótér, ami nagyon leromlott állapotú, és akkor az ADRA segítségével a helyi gyülekezet kicsit felújította, megszépítette ezt a játszóteret. És már mindjárt ott van az ADRA, és akkor lehet még folytatni tovább. Nem feltétlenül kell ebben a gondolkodni csak a ruhaosztásban. Tehát azért mondom, hogy nem tudom, hogy gondoljátok, hogy van-e valami, jön-e most valami gondolat itt Füredre nézve, tessék? Igen. Lassan Pécsi.
Így a növénybántalmazással kapcsolatban.
Igen.
Tehát, hogy én saját magam se tudtam, tehát hogy ez az információ, és az, hogy nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban, nekem a Dané voltam mondani. Egy olyan szervezet, és én pont amúgy tök csodál, hogy így ez most a téma, mert így annyira gondoltam, hogy ezt én annyira összehoznám, hogy ugye ott ugye Isten nélkül van, de hogy teljesen más ugye felfogásoknak. Ugye elmondtam.
Igen, köszönöm. Igen, jó, jó. Jó gondolat, és ezt magamnak is fel fogom jegyezni, mert már indult egyébként az egyházunknak volt már, van is már valamilyen programja, és most az ADRA egyébként egy pályázatot is benyújtottunk már, most már azóta, hogy új ügyvezető, még az új ügyvezető nem ügyvezetőként, de már úgy beadtunk egy pályázatot, egy nemzetközi pályázatot, ami egy nem kevés, most 100 000 dolláros pályázatról van szó, tehát elég jó segítség lesz, és úgy néz ki, hogy elég jó esélyekkel indulhatunk neki, ez egy divíziós pályázat, és ebben benne volt pontosan ez. Tehát ezt be is tettük, ezt a gondolatot, mert ez...
Nem tudom, hogy az információ eljuttatása, tehát egy tökét ugye az is, hogy...
Aha.
Mert nagyon sokan nem tudják, hogy mi az, hogy bántalmazás.
Igen.
Az ugye az összes, tudom, mindenféle.
Igen.
Nem csak testi, hanem gondosági, lelki...
Így van, hát ugye az érzelmi bántalmazás a legrosszabb, így van. Meg a leggyakoribb.
Igen. igen. Nem tudom, magam vagyból a kell, hogy én sem ismertem tőle. Uh-huh. Uh-huh.
Igen, és a legnehezebb ez ellen tenni. Igen. Valami más gondolatotok még? Tessék?
Siófokonban a tátkapó alapítványokhoz sérülteket táboroztatják minden évben.
Igen.
Meg kirándulások, stb. Van, is vannak. Illetve kétszer most volt, amikor az Adra segített ilyen konzervfélék segítség volt, mert elég szűkösek a keretek, mert az adományokból meg némi kis 1%-ot van, és
pénzt,
de hát nem egy ilyen vasfarral pénztárca, és a cégek is már eléggé bezárkoztak, régebben még adakoztak,
és
már nem igen, hogy őket lehet esetleg így segíteni.
Mm-hmm. Igen, köszönöm.
A nyári táborok idején a Velencei tóparkában a sertőségek.
És
tudok esetleg telefonszámot is.
Azt hiszem, hogy van és velük van kapcsolatunk. Igen, igen. Igen, én is úgy tudom, hogy van velük.
Sérültek, mert tényleg csupa olyan ember, aki hát rászoruló a szószoros
életben. Köszönöm.
Még egy kömbölös kövén.
Segítő Isten.
És segítő Isten összetesen a háborúban kirándulásokra. Hát mivel sokat való kocsi is.
Igen.
Azokat fölrepakolni a buszra, föl segíteni meg, hát a táborban is.
Igen, igen, igen.
És még egy gondolatom van, nem tudom, hogy az ide tartozhat-e, mondjuk így füredi viszonylag, esetleg főzőkről tartása.
Hát nem feltétlenül kapcsolódik, bár nagyon tudlak benne támogatni benneteket. Mi Pécset megcsináltuk, 2,5 éve működik nálunk Pécset egy főzőklub, és úgy hirdettük meg, hogy vegetáriánus főzőklub, és most tudni kell azt, hogy mi Pécset, a pécsi gyülekezet az a város szélén van, inkább egy ipari részen. Nagyon nehéz oda bárkit elhívni a gyülekezetünkbe. Tehát vendégek nem nagyon jönnek oda, mert még a városba is nehezen jönnének el, hát még oda ki a város szélére kijönni. És akkor úgy kezdtük, hogy csináltunk egészségexpókat bent a városba, különböző helyeken, a tudásközpontba, az Árkádba, a Plázába, tehát ilyen helyekre elmentünk, főzőklubot tartottunk, vagy egészségexpót tartottunk, és akkor ott osztogattuk mindjárt a főzőklubnak a meghívóját ezeken. És elkezdtük ezt a főzőklubot, és jöttek az emberek. Egyszer volt egy olyan időszak, amikor már azt mondta a vezető, a Zsuzsa, hogy nem tudom, mi lesz most. Hát már nem volt annyi székünk itt lent, amennyien jönnek. Most mit csináljunk, hogy nagyon megijedt, mondta neki, hogy ne féljél, akkor legfeljebb kétszer lesz megtartva egy főzőklub. Azt mondja, nem olyan egyszerű, azt tudom, de hogy annyira sokan jöttek. Összességében egy olyan 35-40 fő jár folyamatosan jelenleg is erre a főzőklubra, és úgy tartjuk, ez olyan rendszerben működik, hogy testvérnők, van egy néhány testvérnő, akik ennek a főzőklub tartásával foglalkoznak, tehát úgy, hogy előre főznek, megbeszélik, hogy mik lesznek azok az ételek, amiket bemutatnak, és azokat főznek abból, és akkor kóstoló is van ugye nyilván a végén. Most például a legutolsó, ami az évad záró volt, az a brit konyha volt a terítéken, tehát, hogy a brit ételekből, ami vegetáriánus lehet. Nagyon érdekes, izgalmas egyébként, mert azért nagyon sok, tehát ráálltunk a népek konyháira, tehát volt különböző francia, olasz, svéd, nem tudom még milyen amerikai, igen. Tehát érdekes, mert nagyon sok nemzet konyhája, ha úgy veszik a nemzet konyháit, akkor húsból áll, tehát húsra alapul, és akkor ezeket át lehetett szépen dolgozni vegetáriánusnak, és ezek élvezték is nagyon a jelenlévők. Kialakult egy nagyon jó klub egyébként, az emberek klubként élik meg. Na és akkor elkezdődik egy előadással, tehát egy rövid előadás van. Most az utóbbi hetekben a 8 alapelemről, vagy a 8 egészség alapelemeiről volt szó. A Dénes Tamás erről tartott, mindig egyet-egyet, víz, napfény, stb. Ezekről a dolgokról. És ez ugye a gyülekezetünknek a földszintjén van, az étkezőbe, és mindenki tudja, hogy ez gyülekezet. Ugye kint vannak a képek a falon, és érdekes látni, ha előbb jönnek a vendégek, akkor nézegetik a képeket a falon, és akkor van, hogy kérdeznek is valamit róluk, hogy kik azok, mi ez, keresztség, meg egyéb képei kint vannak. És volt olyan is már, amikor még az elején, hogy jöttek, hogy elnézést, bemehetünk az imaterembe, és megnézhetjük azt is, persze, és akkor egy távat vezetés, és felmentünk a gyülekezeti terembe. És akkor utána pedig valamit ott helyben, egy ételt helyben el szokott készíteni valaki, hogy akkor ott helyben van akkor elkészítve, és akkor utána bemutatják és elmondják a testvérnők azt az ételt, amit készítettek, hogy hogy készül el, hogy nem készül el, és akkor utána van egy ételkóstoló, hát ami inkább beszélgetés, tehát bejött az a dolog, amit régen, vagy néhány évvel ezelőtt Pesten egy valaki mondta a misszionális képzésen, hogy egy külföldi testvér, hogy a közös étkezés barátokká tesz, ez tény és való, ott megvalósult. És olyan baráti kapcsolat alakult ki, de csodálatos volt. Nekem például, ami számomra egy fantasztikus dolog, hogy egy régi volt kolléganőm elkezdett oda járni például, vagy a gyerekeknek az iskolájában az igazgató helyettes nő elkezdett járni, és folyamatosan jár ő is, és akkor már ugye volt ezekkel nekünk előre kapcsolatunk régebről, és ott találkozunk, és egy olyan nagyon jó, kedves kapcsolat alakult ki megint közöttünk is, de egymás között is egy ilyen tényleg klub kapcsolat van. Még nem keresztelkedett meg senki ezek közül, tehát ezt még azért elmondom. De hát nem is ez a cél elsősorban az, hogy ezeket barátokká tenni ezeket az embereket. Tehát javaslom. Hát igen, ez független, igen, ebben nem tudom. Bár, igen, ezt a gyülekezeti szinten lehet. És érdemes is ezt tenni. De ezt a határkaput, ezt mindenképp felírtam, és akkor ezt köszönöm. Én buzdítanálak benneteket, hogy bármi gondolatotok van, vagy ötletetek van, keressetek bennünket, tehát akár az Adra központi irodát, akár engem, akár bármelyik adrás kollégát, hogy milyen ötletetek van, mit lehetne csinálni, vagy van egy család, akinek valami olyan segítségre van szüksége. Tehát keressetek bennünket, vagy tényleg ilyen fejlesztési programokkal is, amiben gondoljátok, hogy lehetne itt a városban is kicsit mozdulni, előre mozdulni. Egy másik dolgot mondok-e, volt az Adra raktárban már szerintem ilyen 4-5 éve legalább. Nagyon sok új, jó minőségű munkás ruha. És hát ott álltak a polcokon, és most gondolták valamelyik testvérek, hogy megpróbálják az egyik faluba, hogy mit szólnának, az önkormányzathoz bementek, és megkérdezték, hogy ezeknek a közmunkásoknak meg egyáltalán, hogy van munkaruhájuk? Hát egy-kettőt tudunk venni, azt mondják, hogy sokat nem tudunk venni, mert nagyon drága, nincs rá keretünk. És hogyha hoznánk, mit szólnának hozzá, hogy szívesen hoznánk, és akkor nagy örömmel fogadták, és tudjátok, az érdekessége az, hogy ez a falu vezetés ilyenkor így kinyitja a kaput előttünk is, mint adventisták előtt. Tehát ha ezután megyünk mi, hogy tartanánk egy sorozatot mondjuk, akkor valószínű, hogy nem kell nagyon helyet keresni, hogy hol tarthatjuk meg, mert nyilván szíves örömest odaadják a helyi kultúrházat is, hogy csak hogy menjünk. Mert kaptak. Tehát, hogy ezek a lehetőségek vannak, sok ilyen lehetőség van, és ilyenekkel lehet élni, és be lehet kerülni jobban a helyi körforgásba, vagy helyi vezetés körforgásába, vagy lát képébe. Köszönöm szépen, én körülbelül ennyit szerettem volna elmondani, nem tudom, ha van esetleg még valami kérdésetek, akkor szívesen válaszolok, ha tudok. Nyilván.
Mondtad, hogy új utakat nyitok, hogy mik ezek az új tevékenységek, ami mondjuk nem volt az előzőben, és egy kicsit más szemlélet.
Igen, hát főleg ez a fejlesztési része, tehát az ADRA az egy fejlesztési és segélyezési alapítvány, és az elmúlt időszakban segélyezési alapítvány volt csupán, aként működött. Tudni kell azt, hogy az ADRA az Magyarországon egy speciális a működése. Tehát a nemzetközi ADRA nem így működik, ahogy a magyarországi ADRA, alapjaiban másképpen. Ugye a nemzetközi ADRA-ban külön van teljesen választva a gyülekezeti segélyezésektől például. Magyarországon egy picit összefolyt az ADRA és a TÁBEA munkája. Vagy nem picit, hanem nagyon. Tehát, hogyha kialakult, hogy a gyülekezetben valakiknek, mondok egy példát, valamelyik városban testvéreknek leégett a lakásuk, vagy házuk, és akkor az ADRA ugye segélyt adott nekik, ami nagyon szép és nagyon bölcs döntés, és jó dolog, és tudjuk támogatni, de a nemzetközi ADRA azt mondta, hogy ez nem ADRA tevékenység. Tehát a gyülekezetben, ha annak a tagnak segítségre van szüksége, akkor a gyülekezet támogatja azt. Tehát a TÁBEA. És akkor jobban megvizsgálták az ADRA vezetői a magyarországi helyzetet, és azt mondták, hogy hát ez nem az igazi, de maradjon így. Tehát így működik, akkor így működjön nálatok, de nem ez az igazi. Most ezért tényleg így le is, kicsit lezárult a kör, és maradt egy ilyen segélyezési alapítvány. Egyetlen egy kvázi fejlesztési program működik, ami ugye működik is, ez a Balaton-Lellei táborosztatás, a gyermektáborosztatás, amit nem mondtam el, és talán többen tudjátok, talán nem, hogy ezt miből tudjuk finanszírozni. Van Norvégiában egy csoport, akik minden évben arra gyűjtenek, tehát különböző ilyen jótékonysági vásárokat végeznek, és arra gyűjtenek, hogy itt Magyarországon, Balatonon minden évben meg lehessen ez a táborozás a gyermekek részére. És ez a norvég csapat, ők teszik, veszik, eladják, mit tudom én, valamik vannak, valamiket gyűjtenek, és akkor azokat eladják, abból befolyó pénzek, és hatalmas pénzeket hoznak, és ők finanszírozzák, mondhatjuk 100%-ig ezt a tábort. Ez egy fejlesztési programnak is mondható, mert ez egy valami ilyesmi jellegű, tehát nem egy kimondottan segélyezési program, hanem egy programot finanszíroznak. És valami hasonlókban szeretnénk még többben gondolkodni. Itt-ott előfordult fejlesztési program, azért azt nem mondom, hogy a 15 évben nem volt, tehát volt itt-ott, csak kevés volt. Például két éve volt, igen, hogy Beregszászon egy kórházat támogattunk úgy, hogy ágyakat, beteg ágyakat, vizsgáló székeket és ilyen orvosi eszközöket vittünk ki. Ezt a Pásztói Kórház, Margit Kórháznak a támogatásával, főleg ő volt a támogató, tehettük meg. Tehát hasonló fejlesztési programokat szeretnénk többet megvalósítani.
Tehát, van együttműködés az Atlának bármely Magyarország egyéb segélyszervezettel, vagy van-e akadályoztatva mondjuk az Andra és legjobb politika szerepet?
Igen, köszönöm. Ez a másik, amit szeretnénk elindítani, és ez megint csak helyi szinten, hogy helyileg hol mit érdemes. Mert az nem biztos, hogy mondok egy példát, ami nálam hozzám közel áll, a Vöröskereszt, mert Pécset nekem a Vöröskereszttel nagyon jó kapcsolatom, és nagyon jó együttmunkálkodásunk van. Ezt helyileg mi meg is tudjuk tenni, tehát Pécset, hogy az Adra, pécsi Adra és a pécsi Vöröskereszt együttmunkálkodjon. Nem biztos, hogy ezt országosan is akarnánk erőltetni, mert lehet, hogy mondjuk itt Balatonfüreden egy másik valami karitatív szervezet, ami érdemes összeállni és együtt valami programokban részt venni, nyitottak vagyunk erre. Ez egy picit az eddigiekben nem működött. Amit a másik, a politikai, igen, hát ez egy kényesebb kérdés, ugye különösen most ez a Soros-Top dologgal kapcsolatban, anélkül, hogy belemennék a politikába, azért ezt meg kell említeni. Hála jó Istennek, éppen az elmúlt héten volt ugye a szavazás erről az országházban, és nem teljesen az ment át, amit szerettek volna, tehát így egy picit talán szabadabb kezet kapunk, mert egy nagyobb, komolyabb megszorítások és vizsgálatokat tervezett be a kormány a különböző ilyen szervezetek kapcsán. Épp azért, hogy valahogy ezt megfogni, ezeket a bevándorlós dolgokat. Nem leszünk mentesek, nem vagyunk mentesek szerintem mi sem, nem tudunk kimaradni ebből a megítélésből különben, hiszen azt is tudni kell, hogy az Adra, a nemzetközi Adra, az a menekült ügyet támogatja. Tehát a nemzetközi Adra az menekült ügy támogató, de érdekes módon azért mindjárt hozzá kell tenni, amikor találkoztok ezzel, nyugodtan tegyétek hozzá, hogy az Adra elsősorban helyi szinten próbálja helyi dolgokat, helyi helyben elrendezni, hogy ne kelljen meneküljenek ezek az emberek az otthonaikból. Tehát ez az elsődleges. És hát nyilván, ha menekülnek, akkor próbál, soha nem a szállításban, soha nem nem azért, hogy őket valahogyan kimenekíteni, vagy ilyesmikben, nem ilyenekben segít, hanem ott helyben azért az, hogy az ő létüket segíteni. Egyébként éppen most volt egy horvátországi megkeresésünk az Adrának, horvát Adra keresett meg bennünket, hogy segítsünk be nekik egy kicsit ebbe, és akkor mondtuk, hogy most egy picit hadd ne, pont ez az elmúlt hetekben volt, most hadd várjuk meg, hogy mi lesz ennek az egésznek a vége, és akkor most hadd ne kelljen ebben nekünk részt venni. Mert azt se szeretnénk, hogy emiatt az Adra ugye társadalmilag egy hát elveszítenénk, így van, mindent is. Hát igen, ez egy nehéz helyzet.
És én még azt szeretném megkérdezni, most itt láttuk a különböző képeket, hogy most az Adra akkor hogy működik, akár helyi, akár nemzetközi szinten, hogy itt most akikkel volt ez a pól, azok önkéntesek, alkalmazásban vannak, ez most igen. Vagy a gyülekezetekben, a Magyarország, ezek az emberek, vagy speciális képzésben részvevő emberek, akik ezt csinálják. Ez hogy
működik? Magyarországi Adrát mondom el, mondjuk ez az, ami szerintem a leginkább ugye érint bennünket. A magyarországi Adra az úgy működik, hogy van jelenleg másfél alkalmazottja az Adrának Magyarországon. Tehát úgy, hogy egy személy főállásban és egy személy pedig 4 órásban, vagyis hát egy személy 8 órásban, egy személy 4 órás állásban tölti be. Az Adra iroda ennyiből áll. Van az Adra ügyvezetője, aki szintén főállásban van, de őt mondjuk nem az Adra fizeti, és nem az Adra a munkáltatója, hanem az egyház az, aki a munkáltatója. Az összes többi, aki ezeken kívül van, mindenki önkéntes. Tehát mindenki önkéntesként végzi ezt a szolgálatot. talán mondhatom azt, hogy 100 fő fölötti a magyarországi adrás önkénteseknek a névsora, akik segítenek. Hát egy-egy ilyen táborban, például ebbe a Balatonlelei táborban olyan 20-25-30 önkéntes szokott részt venni, hát hiszen a 100-150 gyermekkel kell is ennyi, akik részt vesznek ezekben a táborokban. És akkor ezen kívül még vannak a más helyi gyülekezetekben, ezért támogatjuk, vagy javasoljuk azt, hogy legyenek Adra képviselők, vagy olyanok, akik Adra megbízottak. A gyülekezet válasszon meg ilyen személyeket, ha lehet, akik a helyi Adra ügyet intézik, úgy, ahogy a tábea, úgy az Adra is, és akár együtt is tudnak ezek munkálkodni szépen. Azt nem támogatom, vagy azt nem javaslom, hogy ugyanaz a személy legyen az adrás és a tábeás. Éppen azért, hogy hadd legyen egy pici kis választóvonal a kettő között. Tehát nem muszáj ezt, hogyha nem muszáj, nem mossuk nagyon a kettőt. Ugyanis az a baj, hogy akkor szorítkozhat az Adra, akár a gyülekezet tábea ellátására, és akkor azt mondja, hogy az Adra ott tevékenykedik, inkább nyissunk egy Adra vonalat kifelé, mások felé. De körülbelül a világszíves Adra dolog is így működik. Tehát az a képen, amin ott az adrás feliratú poncsóba ott álltunk, hát ott közülünk senki nem volt, talán egy személy volt, aki a fizetésért csinálja ezt. Többi mind önkéntes volt. Az épp egy katasztrófa védelmi gyakorlat volt, egy ilyen nemzetközi katasztrófa védelmi gyakorlat, és az éppen egy olyan volt, hogy a Caritasszal és a már nem tudom melyik szervezettel együtt, ja hát a katasztrófa védelemmel együtt tettük.